Kedves hallgatóink, elsőként hallgassák meg Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek húsvéti gondolatait.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban kedves testvéreim és híveim! A Szentírás tanúsága szerint Krisztus követőit Antiókiában nevezték először keresztényeknek. A keresztény kifejezés a magyar nyelven rokon hangzású a kereszt szóval, de nem abból származik. Latinul a Christianus annyit jelent, mint Krisztus híve, követője. Keresztény hitünknek két alapigassága van. A Szent Háromság, vagyis egy Istenben három személy van, Atya, Fiú és Szentlélek. A másik pedig az Úr Jézus Krisztus egy személy, de két természetben. Az isteni és az emberi természetben, vagy ahogy a hosszabb hiszek egyben mondjuk, igaz Isten és igaz ember. Az Úr Jézus mennybe menetelekor adta meg az apostoloknak, tehát az egyháznak, az egyetemes misszió parancsát. Idézem, menjetek tehát, tegyétek tanítványomá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az egyház a tanúja a megváltás művének. Krisztus kereszthalálával és föltámadásával megváltotta a világot, és mennybe menetelekor helyet készített számunkra is. A keresztény ember a feltámadást tanúja. Ezért keresztény hitünk alapja Krisztus feltámadása. Szent Pál ezt világosan tanítja. Idézem, ha pedig Krisztus nem támad fel, senki sem ér a titetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Eddig az idézet. Ugyanakkor a húsvét a legnagyobb ünnepünk. Az ősegyházban húsvét éjszakáján a szentmisében szolgáltatták ki a hitujoncoknak a beavatás szentségeit, megkeresztelték, megbérmálták őket, és először járultak szentáldozáshoz. Így lettek nagykorú keresztényé. Ezért írja elő az egyház harmadik parancsolata, évente gyónnyál, és legalább húsvét időben áldozzál. Legalább egy évben egyszer a húsvét időben engesztelődjünk ki Istennel a szentgyónásban és a szentáldozásban. Ne felejtjétek, hogy a húsvéti szentgyónás és szentáldozás hagyományos időszaka Szentháromság vasárnappal zárul. Amikor Ferenc Szentatyán meghirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét 2015. december 8-tól, a II. Vatikáni Zsinat lezárása 50. évfordulójától, vagyis a szentvételen fogantatás főünnepétől tart, egészen 2016. november 30-án Krisztus király főünnepével zárul, azt is hangsúlyozta, hogy Isten irgalmasságát elsősorban a bűnbánat szentségében, vagyis a szentgyónásban tapasztalhatjuk meg. Ezért kéri Szent Atyánk, hogy vaktestvérei minél gyakrabban álljanak a gyónok rendelkezésére, hogy a kiengesztelődés szentségében híveink megtapasztalják Isten irgalmasságát. A Szent Atya buzdít, hogy a rendkívüli szentében tartsunk népmissziókat, 24 óra az Úrért áltatosságot és a többit. És az irgalmasság szentélyében előszeretettel gyakoroljuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit. Fel is sorolom a katekizmus alapján. Az irgalmasság testi cselekedetei az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a szegényeket ruházni, az utasoknak szállást adni, a fogságban levőkért imádkozni, a betegeket látogatni, a halottakat eltemetni. Az irgalmasság lelki cselekedetei pedig a következők. A bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kétkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni. Az Úr Jézus a szeretet parancsát tette meg főparancsnak. Szeressük Istent, szeressük embertársunkat. Egy parancsnak nevezi, mert Isten szeretetünket csak a felebaráti szeretet gyakorlásával tudjuk bizonyítani. Idézem, amit a legkisebb testvéreink közül egyel is tettetek, velem tettétek, mondja az Úr Jézus. Elmondhatjuk, hogy az irgalmasság 7-7, tehát 14 cselekedete a felebaráti szeretet gyakorlásának konkrét megvalósítása. A keresztény ember a feltámadt Krisztus tanúja, de tanúságunkat gyengíti a kereszténység megoszlása. Az utolsó vacsorán mondta az Úr Jézus, egyé legyenek, amint mi egy vagyunk, én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egyé legyenek, és megtudja a világ, hogy te küldtél engem. Az idén is a kereszténységben, keleten és nyugaton egy hónap különbséggel ünnepeljük főünnepünket, a húsvétot. Fölösleges vitatni, hogy melyik a helyes gyakorlat. Hosszú és bonyolult volna a körlevélben időszámítási kérdéseket fejtegetni. De a tanúságtételt erősíteni, ha a kereszténység legalább a húsvétot együtt ünnepelni. A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat naptárreformról szóló nyilatkozatában felkínálta a keresztény testvéreknek, hogy elfogadna egy közös dátumot, egy meghatározott vasárnapot húsvét megünneplésére, de azzal a feltétellel, hogyha minden keresztény közösség ezt elfogadja. És itt van a nehézség. A fontos nem a dátum, hanem a tény, hogy ünnepeljük meg húsvét örömünnepét. Ezért kívánok kegyelemteljes húsvéti ünnepeket minden kedves testvéremnek és minden jó akaratú embernek, az irgalmasság rendkívüli szenté védem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érseket hallották. A következőkben Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke olvassa fel húsvéti üzenetét.
Békesség Istentől, kedves testvéreim, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. részében, a 9-től a 15-ig terjedő versekben találjuk meg azt az üzenetet, amivel Isten szeretne nekünk ezen a húsvéton üzenni. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, imé néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak. És így szóltak: ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Húsvét reggelén a sírhoz kimenő asszonyok találkoznak egy Istentől küldött személlyel, egy angyallal, aki tudatja velük a történteket. De nem az asszonyok a feltámadás igazi tanúi, hanem a katonák, akiket a főpapok rendeltek ki a sír őrzésére, mivel emlékeztek arra, hogy Jézus még életében megmondta, harmadnapon fel fog támadni. A pontos valóságot a maga teljességében talán már soha nem tudjuk meg itt ezen a földön. Ami itt történt, annak egy részről, a feltámadás mikéntjéről az őrség tagjai jelentést tesznek a főpapoknak. De hogy mit mondhattak a katonák, arról semmit sem tud a Szentíró, mert pénzzel örökre elhallgattatták őket. Attila hun király sírját a legenda szerint azért nem tudjuk, hogy hol van, mert a temetést végzőket egytől egyig megölték. Ez a történelem folyamán sokszor előfordult, hogy eltették láb alól a tanukat, és az iratukat titkosították. Istent azonban nem lehet elhallgattatni. Amit az ember elhallgat, az Isten kimondatja. Tudnélik, hogy nincs itt, mert feltámadott. Miért olyan fontos ez az információ, hogy el kell hallgattatni a tanukat? Azért, mert a feltámadás alapjaiban változtatta meg a világot és a róla alkotott képet, de megváltoztatta az emberről alkotott nézeteket is. Sokan kutatták, és aztán állították, hogy a Föld és az élet keletkezése egy véletlen műve. Az ember is csak véletlenül van itt a Földön, és mint a legfejlettebb élőlény a piramis csúcsán, nem tartozik senkinek semmilyen felelősséggel. Azt tehát, amit akar, és így nem is kell senkinek elszámolnia a tetteivel. A feltámadás tényével Isten áthúzza az ember számításait. A tényekkel nem lehet vitatkozni. Ezért tesz meg mindent az ember, hogy eltitkolja a valóságot. Azt azonban nem tudja, hogy Jézust nem lehet elrejteni ebben a világban. Ha azonban mégis sikerülne, akkor ebbe a hazugságba az emberiség belehalna. Mindenütt, ahol Krisztus nincs jelen, ott látható módon kiszáradnak az emberi kapcsolatok és az önzés, a háborúskodás veszi át az uralmat. Ott a félelem és a kétségbeesés uralkodik el az emberen. Aki azonban hisz ő benne, ha meghal is él. Az asszonyok, akik elindultak a temetőből, már is találkoznak Jézussal, aki megszólítja őket, és ezt mondja, örüljetek, és ne féljetek. Jézus él, és itt van közöttünk, és elveszi most a félelmünket, megvigasztalja a szívünket a bánatban, megerősít a gyengeségben, a betegségben, és meghallgat minket minden időben. Ezzel az erővel, vigasztalással, ezzel az örömmel a szívünkben induljunk tovább mi is ezen a húsvéton. A feltámadott Krisztus kísérje lépteinket. Amen.
Kató Bélát, az erdélyi református egyházkerület püspökét hallották. A következőkben, kedves hallgatóink, Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök húsvéti üzenetét hallják.
Kedves rádióhallgatók, unitárius híveim, keresztény testvéreim! Húsvét ünnepén a Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetének 1-től 5-ig terjedő versek alapján kívánok hozzátok szólani. A vegyjelölt bibliai helyen a következőket olvashatjuk. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában, majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Az est sötétségében a csillagfénye örömmel töltött el mindazokat, akik látták a csillagot, mely utat mutatott a Jászói bölcső fele. Évezredek óta ez a karácsonyi üzenet. Húsvét reggelén a fény, a világosság, az élet, az isteni szeretet győzelmét köszönjük meg teremtő és gondviselő atyánknak. Húsvétban a szüntelen változás és múlandóság között az örökkévaló világosság diadalát ünnepli az Istenben bízni tudó ember. Erre tanított, figyelmeztetett a názareti Jézus. Nem csak ott és akkor, hanem azóta is. Akik követőinek és tanítványainak tudják magukat, az Istentől kapott világosságnak, fénynek a hordozói akarnak lenni. Ti vagytok a világ világossága, tanítja Jézus, és így szól Pál apostol is, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Ez a húsvét örök örömüzenete. A názáreti Jézus Isten örökkévaló szeretetét tette nyilvánvalóvá életében és tanításában. A keresztván imádkozni tudó mester, a feltétel nélküli Isten bevetett hit örök példája, aki a szeretet erejének felismerésére, hordozására és továbbadására tartotta képesnek az embert. A szeretetben való élet juttatja el az embert egy magasabb szintre, ebben a szüntelenül változó alakuló világban, és teszi képessé Isten gyermekét arra, hogy egymásnak feszülő ellentétek között megteremtse a harmóniát. Ezáltal a szeretet által lesz emberibb és Istennek tetszőbb a világ. Ezt a szeretetet nem lehet keresztre feszíteni, koporsóba zárni. Ez a szeretet a nagypénteki gyász feletti, és az első húsvéti reggeltől ez szeretet a mindenek fölötti győzelmet jelenti. Ez a győzelem az élet. Ezt kell igazolnia a te mindennapi életednek és munkádnak. Ez a húsvéti hit tartalma. Nem a halál, a megsemmisülés, hanem a szeretetteljes lélek győzelme. A látható és a láthatatlan világ ellentétét a benned élő szeretettel tudod feloldani. E benned élő, munkálkodó szeretet által tapasztalod meg, és kapcsolódsz be az örökké valóságba. Isten élő világába. Ez a szeretet láttatja meg az emberrel minden bezártság és múlandóság között is, hogy az örökké valóság részese. A tanítványok ezt ismerték föl a mesterben. Ez a fölismerés segítette abban őket, hogy hitet tegyenek Jézus faggató kérdésére, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. Húsvét ünnepén bennünket is kérdez a názáreti Jézus. Ti is el akartok menni? nézz körül. Sokan elfordultak, visszahúzódtak, bezárkoztak, körülfalaszták magukat. Meggyérültek embertársainkkal a találkozások, meglazultak a személyi, baráti, családi kapcsolatok, sokan elfordultak attól a közösségtől, mely Jézus tanítását hivatott hirdetni. A keresztfán imádkozó Jézus megmutatja az ember számára a legértékesebbet, az Isten melletti megállást, az Istenben maradást. Ez az imádság indítja a római századost arra, hogy felismerő vallomást tegyen a keresztfa alatt. Ez az ember valóban igaz volt. Ez a leírás a nagypénteki tragédia vége, de a húsvéti diadal kezdete is. A lélek olyan mélységét mutatja föl Jézus imádsága, ahol Isten jelen valósága kitapintható. Ez az Isten gyermeki mi volt? A feltétel nélküli bizalom, a teljes odaadás, a hit és szeretet győzelme. Jézus tanításának és egész működésének ez a központi gondolata. Az ember Istentől kapott szellemi-lelki talentumaival, mint Isten gyermeke, hogyan tudja Isten ügyét hittel és szeretettel szolgálni. Az ember életének értéke abban van, hogy Istent megismerni, és megmarad mellette úgy, hogy Jézus tanította, és példájával megmutatta a hogyant. Ez a győzelem a halál felett. Jézus tanítását nem csak hirdetni kell, hanem a tanítás szerint élni kell, példáját követni. Törekedni kell az általa felállított mércéhez, az emberséghez, az Isten gyermeki mi volthoz felnőni. Ebben segít az a szeretet, melyre Jézus tanított, melyről példát mutatott. Ezáltal a szeretet által találunk egymásra, családban és közösségben. Ne legyen üres, sziklasír a mi életünk, hanem legyen teljes az örökkévaló szeretettel. Ez a húsvéti győzelem a nagypénteki gyász felett, az örök élet öröme a halál fölött. Az élet igazolja, hogy Jézust itt találjuk mi közöttünk. A szeretet Istene adjon áldott húsvéti ünnepet, és vezessen tovább életútunkon. Maradjon áldásával életünkön, és szentelje meg húsvéti örömünket. Isten áldja. Amen.
Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspököt hallották. Most pedig hallgassák meg, kedves hallgatóink, Adorjáni Dezső evangélikus püspök húsvéti gondolatait.
Kedves hallgatók, a Márk evangéliuma 15. fejezetében olvassuk a történetet, hogy korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok a vénekkel, az írástudókkal, az egész nagy tanáccsal együtt, azután Jézust megkötözve elvitték, átadták Pilátusnak, Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidó királya, ő pedig így válaszolt neki, te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle, nem felelsz semmit, nézd, mennyire vádolnak. Jézus pedig többé semmit nem válaszolt, úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként el szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak. Barabás is fogságba volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokaság tehát felmenve Pilátus elé, kérte tőle azt, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokasságot, hogy inkább Barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, ezt mondta nekik, mit tegyek akkor azzal, akit zsidók királyának mondtok? Azok ismét felkiáltottak, feszítsd meg. Pilátus megkérdezte tőlük, de mi rosszat tett, azok pedig még hangosabban kiáltották, feszítsd meg. Pilátus eleget akar tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Valakinek holnap le kellene győzni a sötétséget. Mondd, te kit választanál? Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot. Mondd, te kit választanál? A jó választás, a helyes döntés megtalálása a nagykorúvá serdült élet hétköznapjainak a része. Boltban, munkahelyen, az élet számos területén, a számítógép vagy az otthon a tévé előtt is sokszor dönteni kell. Munkát, hivatást, párt kell választani, majd iskolát a gyereknek, konyhabútort vagy autót. 4 évente egy-egy nagy politikai döntésre is sor kerül, ugyan befolyásolja vajon a világtörténelmet, a globális falu sorsát, ha idén majd novemberben új elnöke lesz az Amerikai Egyesült Államoknak. Határozottabb lesz a békére való törekvés, a jó szándék. És mi változik a romániai önkormányzati választások után? Reményteljesebb, normálisabb jövő elébe nézhetünk egy igazságosan lezajló parlamenti választás után? Nagy és meghatározó döntések lesznek a politikai vezetők kezében, és úgy érezzük, annál is több a jövőnk, az életünk, a reménységünk. Kik azok tulajdonképpen, akiknek ekkora bizalmat szavazhatunk? Tudunk egyáltalán még bizakodva és tudatosan mérlegelve részt venni ezekben a döntésekben? Vagy elegünk van már a hamis messiásokból, unjuk már a cirkuszi látványosságként generált zsivajt, szemfényvesztést, a hamisan zengő kampánycsörtét? Úgy tűnik, a választást, a döntés kényszerét mégsem lehet megspórolni, valahogy mindig döntenünk kell. A magyarok vezetőinek is dönteniük kellett már az első ezredfordulón a nép, a nemzet jövőjéről. Az István, a király rockopera a döntés dilemmájával indít. Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget. Mondd, te kit választanál? És segítségért kiállt a nép, a vezetők, hisz nagyon nehéz ez a választás. Egyrészt ott lapult és lapul bennünk mélyen a csalódottság, a kétség, a sokszori kiábrándulás keserű íze, nekem már úgyis mindegy. Mindig ugyanaz a mese, és közben sehol semmi. Másrészt a felelősség súlya és a döntés bonyolulsága visszafogottságra int. A jövővel kapcsolatos rémképek és a bizalmatlanság, az emésztő bizonytalanságok sincsenek segítségünkre e feladatban. Miért lett volna ez sokkal másabb 2000 évvel ezelőtt Judeában? Az idegen római hatalom, az aranynak hódoló Heródes király alig a kecsegtette reményteljes lövőről, a lelki békétől, emberi méltóságától, szabadságától megfosztott zsidó népet. A por, a szenny és a szegénység úgy beült az egyszerű nép bőrébe, lelkébe, hogy már nagy összefüggések, üdvösség és az emberi méltóság fogalmainak fénye is elhalványult előttük. Felelős döntés, mérlegelés, aktív részvétel csupán az idegen és érthetetlen fogalmak szintjén élt közöttük. A keserűség ilyen fokán egyet akartak. Radikális, gyors változást, jóra fordulást bármilyen áron. Jézust a názáreti teleinte királya akarják emelni. Azt akarják, hogy egyszerre sok kenyeret adjon, és enyhítse a fizikai ínségüket. Mindezt pedig tegye radikálisan, határozottan, ha kell fegyverrel, mert az erőszak nyelve valamiért ilyenkor mindig célra vezetőbbnek és hitelesebbnek tűnik. Che Guevara módszerében, a terror erejében látták a megoldást. Ott a harcra éhes és keserű tömegben megáll Jézus a legszelidebb és legnagyobb méltóság fényével, és mit tesz? Gyógyít, táplál, vigasztal, bűnöket bocsát meg, és bűnösöknek ad új esélyt, embereknek ad megújított életet. Tanít, prédikál, és kivezető utat mutat a reménytelenségbe süllyedt embereknek, és méltóság teljesen megáll a szenzációra éhes csőcselék közepén, Pilatus látva őt meginog a rideg határozottságában, és a megingott római konzul mérlegel, kérdez egyszer, kétszer, többször, kikéri Heródes véleményét is, amaz ironikusan ugyan, de mégis fehér lepelben küldi vissza, tehát ártatlannak mondja ki a názáretit. Pilátus érvelni próbál, talán Jézus mellett, a jog, az igazság alapján, és meggyőzni a népet, de valahogy nincs ereje. Nem vállalja a határozott, világos döntésnek a kockázatát. Ő egy igazi politikus, vérbeli politikus. Inkább hideg vízzel mossa kezeit, és hát a demokráciára bízza a mindenható népre a döntésnek a felelősségét és a súlyát. Az arctalan csőcselék, az elvakult személytelen tömeg nem kíváncsi az érvekre. Nem kíváncsi józanészre, se igazságra, se méltányosságra, sem a valóságra. Egyetlen módszert ismer. Gyorsat, radikálisat, egy látványos megoldást. És ezért vádol, gyűlöl, sürget, kiáltozik, hangja egyre fülsiketítőben, elvakultabban, elfogultabban követel vért és halált. A hangadók emberi méltóságukból kivetkőzve rövidtávú célokkal és megvesztegetett lelkiismerettel üvöltik bele a nyomorúságtól füllett levegőbe, feszítsd meg. Hát Barabás kell nekik, a nyilvánvaló lázadó gyilkos. A forradalmár zélót, a radikális hős, aki már holnapra ígéri a tejjel, mézzel folyó Kánaánt, a földi igazság országát, és mit ígér? A kard hatalmát, az erőszak mámorát, a bosszúnak a kéjét, mert a békés módszer nem divatos. A józan értelem nem kellendő, a szeretet szava túl halk, ingatag is gyenge. Hát mondd, te kit választanál? Tudunk a megfelelő helyzetismerettel és mindenekelőtt józan bölcsességgel egy nem könnyű, de hosszú távon előnyös döntés mellett voksolni. Hányszor akarjuk még tulajdonképpen a világtörténelem folyamán Barabást választani? Hányszor ismerjük félre a jó megoldást? Hányszor hagyjuk, hogy hamis eszmékkel, olcsó, kecsegtető, szépnek tűnő reményekkel megvásároljanak? De mielőtt a rezignált passzivitás várába bezárkóznánk, hallgassuk meg még egyszer azt az örömhírt, hogy egy választás, egy másik választás végérvényesen eldőlt. Ez nem emberi volt, nem emberi választás. Ez nem megkeseredett, nem reményvesztett döntés volt, hanem egy radikális, egy örökérvényű igen. A mindenható örök Isten szeretetének igene hangzott el. A megváltó Jézus Krisztus minket választott. Ő 2000 évvel ezelőtt ott a távoli római provinciában a teljes és megbékélt életre vágyó, kétségbeesett ember mellett döntött. Ma a 21. század elején a bizonytalanság és kétségek előtt megtorpant, életét féltő, nagy rémektől megrettent, bűnös, lázadó, tagadó ember mellett döntött. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, az örökkévaló nem mondott le rólunk. Értünk, sokszor rosszul választó emberekért mégis vállalta a legnagyobb szenvedést, a legnagyobb mélységét ennek a létnek, hogy nekünk legyen nagybetűs életünk. Ő a mindenkor szent és igazságos döntött. De ismeri tehetetlenségünket, azt is tudja, hogy vele és csak is vele vagyunk képesek a legnagyobbra, a szeretetben, könyörületességben megélt reményteljes jövőre, és ismeri gyarlóságainkat, félelmeinket. Ennek ellenére arra hív, hogy az ő halált legyőző erejébe megkapaszkodva válasszuk a békesség, az irgalom, a világosság, az élet útját a pusztító, összezavaró bűn helyett. Döntésével és keresztények jelével hív, hogy mi is döntsünk újra és újra az élet, az értelmes és a vele és benne megélt örök élet mellett. Kívánok minden kedves hallgatómnak áldott, békés húsvéti ünnepeket.
A Doriáni Dezső evangélikus püspököt hallották.